Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, az igehirdet és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk az Zakariás próféta könyvének harmadik fejezetében, az első verstől a következőképpen. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: vegyétek le róla piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta: nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura: ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók közt járj, kelj. Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem. Ezen az egy kövön 7 szem van. Én magam véstem bele a mintákat, így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét, így szól a seregek ura. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefa alá. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvérem a Krisztus Jézusban! Hosszú út áll előttünk, ami azt illeti, hogy átvettük az elmúlt napokban Zakariás próféta könyvének első 2 fejezetét. És ha nagyon egyszerűen akarom összegezni mindazt, amit megérthettünk, legalábbis én megértettem, remélem ti is, akik igehallgatók vagytok, voltatok, sokat megértettetek velem együtt, hogy az Istennek a cselekvése be van mutatva mindezekben a látomásokban, amit Zakariás lát, de ott van az embernek a cselekvése is. Egyértelművé válik, mi az Istennek a hatásköre, és mi az embernek a feladata. És tulajdonképpen nagyon könnyű ezt röviden megfogalmazni, bár több szó is volt előttünk az elmúlt napokban. Az Isten cselekszik, az ember pedig szépen csendben van. Lehet ilyen egyszerűen megfogalmazni a teremtő és a teremtmény közötti nagy űrt, a nagy szakadékot, amit ember nem tud átívelni. Az Isten cselekszik. A mindenható Isten mindenben cselekszik. Mindig ő dönt. Tudta nélkül nem történik semmi. Figyelmeztet, ránk néz és megszáll, ugyanakkor haragszik bűneink miatt. Adja az újrakezdés lehetőségét, nyújtja az oltalmat, hogy tudnélik, tűzfalként körbevesz bennünket, és nem kellenek emberépítette tákolt falak, mert maga az Isten az, aki bennünket körbevesz és megvéd. Aztán ott van a bosszú, ami megint csak nem az embernek a dolga, Isten majd bosszút áll azokon, akiken ott marad az ő haragja. És mindeközben az embernek a dolga az, hogy csendben legyen. És engedelmességet tanúsítson. Amikor hangzik a figyelmeztetés, akkor lássa be, hogy Istennek igaza van. Ez egy kulcsszó a hitéletünkben, kedves testvérek. Nagyon fontos ezt tudatosítani, talán ritkán mondjuk ki, ritkán tudatosítjuk magunkba, hogy ezt kimondjuk, hogy az Istennek mindig igaza van. És nekem nincs igazam. Én mindig rosszul látom a dolgokat. Nagyon együgyű módon, egy síkon, magam szemszögéből. És ma, ha még úgymond bele is trafálok, és úgy tűnik, hogy együtt gondolkozok az Istennel, annyit én sosem látok, mint amennyi az ő igazsága. be kell látni, hogy neki igaza van, én meg olyan keveset tudok. Láthattuk tehát Istennek az igazságosságát a haragjában és az ő szeretetében egyaránt. És mindaz, amit megérthetünk ezidáig Zakariás próféta könyvéből, bőséges bizonyíték annak, hogy Isten egy gondoskodó Isten. És Isten a legjobbat akarja az ember számára. És egy boldog és áldott föld életet kíván számunkra. Próbáltam gyakorlatiasan megfogni ezeket az igéket, és valahogy úgy magyarázni, vagy magamévá is tenni, hogy érezzük ennek a hétköznapiságát, hogy Isten a hétköznapjainkba szól bele, és nem elméleteket akar ránk erőltetni, nem egyszerűen a múltról beszél, vagy hogyan kéne ezt csinálni, hanem ránk parancsol és irányít óráról órára, napról napra. A gyakorlati, a keresztény élet egy gyakorlati élet, nem elméleti. És Isten ezt akarja megmutatni az ő gondoskodásán keresztül, hogy napról napra adja, ami kell. És napról napra el akarja venni, ami pedig nem kell. Mi ez, hanem tömör gyakorlat. Ahogyan élek, ahogyan teszem a dolgaimat, ahogyan emberekkel kapcsolatban vagyok, ahogyan dolgozok, ahogyan alszok, ahogyan egyszerűen élek, és Istennel, nem pedig nélküle. Engednünk el hát, és Isten cselekvésében végig ezt láthatjuk, engednünk el, hogy Isten küzdjön értünk. Hogy Isten tegyen értünk. És nem nekem kell a saját szerencsémet formálni, ahogy ennek sokan mondják, hogy mindenki a saját szerencsének a kovácsa. Nagy butaság. Nem tudok én semmit se formálni a magam jövőjén. Istenre kell hagyni, hogy küzdjön és vezessen. És miközben mindezt megértjük, hogy Isten milyen gondoskodó Isten, úgy mond a hétköznapokban, a mai ige arra irányítja a figyelmünket, persze eddig is szó volt erről, csak talán kevésbé domborodott ki, és ma igazán kidomborodik a mai igénkben, hogy Isten még többet akar adni. Nem egyszerűen földi boldogságot, elégedettséget. Izrael népét nem csak egyszerűen visszavezeti az ígéret földjére, nem csak hazavezeti őket. Sokkal többre kell neki ez a nép. Miért választotta ki Ábrahámot? Minek Istennek ez a nép? Ennyi lenne velük a célja, hogy engedi őket, hogy rabságba legyenek, meg hazamenjenek, építkeznek, szomorkodnak, harcolnak, élnek az Isten dicsőségére, a népek félnek tőlük. Mire kellett az Istennek ez a nép? Hát jól tudjuk, ugye tudjátok testvérek, miért volt szükséges, hogy legyen egy választott nép. Ugye tudjátok, aki olvassa a Bibliát, nyilván tudja. Ábrahám kapta meg az ígéretet. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És Dávid utóda, Dávid király utódai között majd valaki fog születni, aki szabadító lesz, aki messiás lesz, felkent az Isten szentje. Kellett egy nép, akit az Isten hordoz évezredeken keresztül, mutatva az ő dicsőségét, már csak abban is, ahogyan a népe jól él, vagy éppen elszenved az Isten büntetését, de mindig az a történet végül, hogy az Isten visszaveszi magához a népét, és nem mond le róla, az én népem vagytok, az én népem vagytok, nem bánom meg, megérdemelnétek, hogy levegyem rólatok ezt a címkét, hogy ne legyetek a népem, de nem, megígértem az atyáitoknak, hogy általatok fog nyerni a minden föld, a föld minden nemzetsége áldást, és ezt véghez is viszem, rajtatokon keresztül. És mai igényben ezt láthatjuk, és ezt érthetjük meg. Isten sokkal többet akar adni népének, a választott izraeli népnek, és nekünk is, aki máron ebben az ígéretben, kiteljesült ígéretben élünk, Isten új népeként. Mit akar még az Isten adni? Boldog életen, oltalmon, az újrakezdés lehetőségén kívül, és azon kívül, hogy elveszi haragját rólam. Mit akar még az Isten adni? Hát annyi mindent ad. Mi fér még el a kezembe? És a mai igénk is olyan sok ige, kiegészítve egymást, azt mondja, hogy van még valami. Ez a valami pedig az új ruha, egy fehér ruha. Nem a népnek adja általában, nem a népet leborítja nagy lepedővel, hanem mindenki kap egy fehér ruhát. Saját fehér ruhát. Új életet. Izrael tehát túlélte az Isten haragját. A büntetés lejárt. Az a bizonyos 70 év, amit inkább szimbolikusan kell tekintenünk, mint naptár szerint pont 70 évet. Lejárt a büntetésnek az ideje. És most azt látjuk ebben a proféciában, hogy van valaki, aki meg kell, hogy álljon az Isten előtt. Egy bírósági tárgyaláson veszünk részt, ahol van vádló, van ügyész, ügyvéd, van ítélet, és aki ott áll, az egész nép nevében Jósua főpap. Az a főpap, aki egy történelmi személyiség, pont ennek az időszaknak, amikor Zakariás próféta jött, amikor a nép visszakerülhetett a babiloni fogságból, a perzsa Círus király engedélyével az otthonukba, és ő volt a vallási vezető, Jósua főpap. Most ő van előttünk ebben a mennyei, legalábbis valami látomásszerű bírósági tárgyalásban középen. És vádolják. A vádló vádolja. A nagybetűs vádló vádolja. Az vádolja, akinek ez a dolga. Az vádolja, aki mindössze ennyit tud. Csak vádolni tud. Ez a ő része. Ő ilyen. Egy személy. Egy személy, aki létezik. Egy személy, akivel számolni kell. Akitől félni kell. Egy személy, valaki, akivel nem kell túl sokat foglalkozni, de éppen annyit jó róla beszélni, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy van. És egy dolgot tud. Vádol. A sátán. És ez a látomás, amit látunk, talán hamar azt gondolnánk, elhamarkodottan, hogy a mennyországban történik, ott van az Isten, meg az angyal, meg Jósua, meg a sátán. De hát hogy lennénk mi a mennyországban? Mit keres az ördög a mennyországban? Ő levettettetett a mennyországból, ő nem lehet ott. Ez valahol történik. Valamit lát, egy láthatatlan világba, titokba Zakariás próféta beleláthat. Ami nagyon félelmetes a sátánnal kapcsolatban, hogy egy kicsit még közelebb kerüljünk hozzá, még jobban érzékeljük az ő valóságát, hogy mindent tud rólunk. Ez félelmetes. Ismeri gondolatainkat, terveinket, ismeri gyengéinket. És ezt kihasználja, a dolga az, hogy az embert elveszítse. Hogy az embert magával rántsa a pokolra. Tudjátok, miért mondom azt, hogy magával rántja. Mert az ő számára készítetett el a kárhozat. Máté 25-ben olvashatjuk. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Isten nem az embernek készített el a poklot. Ez persze, hogy nem fér össze az Isten szeretetével. Az ördögnek és az angyalainak készítette el azt a helyet, amit mi kárhozatnak nevezünk. Ő kárhozatra van ítélve. A sátán méltó a halálra. Méltatlan a kegyelemre. Nincs kegyelem. Számára nincs kegyelem. És mivel ezt tudja, még dühöng, amíg lehet. És minél többeket magával akar rántani. Amit a Jelenések könyve második halálnak nevez. A lélek halálának. Oda akar minél többünket, titeket is, testvérek, belerántani a sátán. Ez a dolga. És vádol. És na mi a vád? Egy szóval meg lehet fogalmazni. Mi a vád? A vád az, hogy az ember hűtlen. Hűtlen a Teremtő Istenhez. És tudjátok, mi a szörnyű ebben is, félelmetes, testvérek? Szinte félelmetes kimondani. A sátának igaza van. De mondjuk inkább úgy, hogy jogosan mondja ezt a sátán. Joggal mondja azt, hogy méltó vagyok a halálra. Joggal mondja azt, hogy én hűtlen voltam. És ezernyi apró részletét ismer az életemnek, meg a nagy nyilváros részleteit, amikor én valóban hűtlen voltam az Istenhez. Joggal mondja. És amikor elhangzik majd felettünk is ez a bírósági tárgyalás, akkor a sátánból majd ömlik a sok-sok vád. És sorolja az Isten és az angyalok előtt, hogy engem miért kell elítélni. És azt fogja hajtogatni, hogy méltó a halálra, meg kell halnia, hűtlen volt, így meg úgy. Óráról percre tudja, hogy mikor voltam hűtlen, jobban, mint én. És az is furcsa, vagy az is, azt is tudnunk kell, el kell itt mondani, hogy ezt mi is belátjuk. A Jónás imában nem sokára el fogjuk közösen mondani. Remélem, ti is fogjátok mondani, hittel és őszintén, nem vagyok méltó kegyelmedre. Méltó vagyok ítéletedre. A vád jogos. Hűtlen voltam. De mégis van vigasztalás mindenben, amit látunk, lelki szemeink előtt, amit Zakariás látott, és ami ránk is vonatkozik, rólunk is szól. Bár nagyon sokat tud a sátán rólunk, a gyengéinket, minden porcikánkat ismeri. De a sátán nem mindenható. A sátán nem mindenható. Hiszen egy valaki mindenható. Isten. És mi a jó, hogy ezen a tárgyaláson ott van ő is. És milyen szánalmas, ha lehet így mondani, hogy a sátán mégis próbálkozik. Mintha befolyásolhatná Istennek az ítéletét. És itt hadd idézem most már az elhangzott újszövetség igét, amit az útutatóban ma olvashattunk. Nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Hogy tudnélik Isten, aki sokkal többet tud róla, mint maga gonosz, az angyalok vagy én magamról. Ő a legjobbat akarja, és ő véd engem, ő meg akar menteni. Ő próbál mentséget hozni arra, hogy engem ne ítéljen el. És nem akarja, hogy a sátáné legyen az utolsó szó. És azt mondja, hogy valóban, ez az ember méltó a halálra. Megy veled együtt a gehenna tüzére. Isten nem akarja, hogy egyikünk is elvesszen, akár a legkisebbek közül is. Isten nem akarja bűnös ember halálát. És mégis olyan sokan maradnak ilyen megkeményedett szívvel ebben a föld életben. Halnak meg kemény szívvel, elzárva az Istentől. És amikor megtörténik majd ez a tárgyalás a fejük felett, akkor jóra nem számíthatnak. Mert a sátán, amit joggal felhoz ellenük, az csupán annyi. Nincs folytatás, nincs mentség. A másik útutató belégénk pont erről szól, egy fáraóról. A fáraónak, aki ugye nem engedte el Egyiptomból Izrael népét, ezt olvashatjuk róla, hogy míg a veszedelem tartott, addig megtört, addig összetört, de amint a veszedelem, a 10 csapások elmúltak, akkor újra kemény lett. És újra nyerekben érezte magát. Újra Istennek érezte magát. Így olvashatjuk. De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Aki konok szívvel hal meg, ezzel a kemény szívvel, Isten kegyelmét nem ismerve, új ruhát nem birtokolva, az a gehenna tüzére fog vettetni. A Biblia ezt tanítja. Mikor kapom én azt az új ruhát? Kinek van itt új ruhája közülünk? Van-e nekem új ruhám? Kedves testvérek, az új ruhát azt az ember az életében kapja. Itt, a földi életében. Átni az ember itt a föld életében, a hite által, a halálból, az életbe. Nem megy ítéletre. Aki már itt a föld életében belátja méltatlanságát, és hogy joggal van rajta az Istennek a haragja, és látja a maga piszkos ruháját, ahogyan ebben a látomásban is Jósua megáll, maga is a nép nevében, piszkos ruhában, aki ezt meglátja, és alázattal megáll az Isten szín előtt, fog új ruhát kapni. üszkös fadarab képe is elhangzik ebben a látomásban, amikor az angyal mutatja a sátának, hogy nézd ezt az üszkös fadarabot, ezt a piszkos ruhát. Ki ez? Mi az az üszkös fadarab? Az üszkös fadarab azt jelképezi, hogy már majdnem megégett, majdnem halott, majdnem vége, majdnem menthetetlen. De még időben ki lett ragadva a tűzből. Isten az ő népét idejében kiragadta a tűzből. Nem hagyta őket fogságban, idegenben, templom nélkül, és önmaga nélkül. Kiragadta, megmentette. Üszkös fadarabra hasonlít, az ember talán az ilyet már ki is dobja, az ilyenről lemondunk, haszontalan, hasznavehetetlen. És micsoda kegyelem, kedves testvérek, az Isten tud mit kezdeni az üszkös fadarabbal. És az utolsó pár percben arról, hogy beszéljek, hogy én is hogyan voltam egykor üszkös fadarab. És hogyan állhatok most itt? Mondhatom azt, hogy testvérek, nekem van fehér ruhám. És remélem, hogy sokan, akik itt vagytok, ezt elmondhatjátok velem együtt. Van üdvösségem. Azért, mert megérdemeltem. Azért, mert kértem. Tudjátok, hogy nem azért. Hanem engedtem, hogy valaki engem megvédjen ezen a bírói tárgyaláson. Valaki helyettem odaálljon. És elviselje az Istennek a haragját. Ő az Isten fia, Jézus Krisztus. Szabadító, aki a haláltól szabadít meg. Önmagunktól, bűneinktől szabadít meg. Én, aki beleszülettem a kereszténységbe, megkereszteltek tudtomon nélkül, lekonfirmáltam szokásból, éltem egy keresztény családba, sok szép keresztény hagyományt átvettem, rám ragadt, ezeket szerettem, ismertem a Bibliát, közösségnek tagja voltam, még feladatom, még szolgálatom is volt. És mégis, hogy ezeket tettem, és csináltam, és külsőleg minden rendben volt, egyre inkább üszkös fadarabbá váltam. Haladtam azon az úton, amiben nem volt Isten, csak úgy immelámmal. És átestem mindazon, amit végigvehettünk az elmúlt napokban, ahogyan az Isten figyelmeztetett, szánalommal nézett rám, a haragját öntötte ki rám, adott újrakezdési lehetőséget, oltalmazott különböző veszedelmektől. Isten cselekedett, meg előlegezett kegyelem volt ez, még nem érdemeltem meg is, mégis egy olyan életet adott, ami ránézésre rendben volt. Talán még irigylésre méltó is. Egy rendes srác voltam, egy szép családban, gyülekezettel, ismerve a Bibliát, imádkozó lelkülettel. És ez mégsem elég, testvérek. Ez még nem a fehér ruha. Nem volt fehér ruhám. És ha abban az állapotban maradok, és mocskos ruhával, üszkös fadarabként kerülök az Isten elé, már az ítéletkor, az utolsó ítéletkor, akkor nincs menekvés. Az Isten haragja rajta marad. És Isten engem formált hétköznapi dolgokon keresztül, engedett meg az életembe kudarcokat, tovább tanulásomba, amikor érettségi után jelentkeztem, és informatikus akartam lenni, és nem vettek fel, aztán következő évben megint nem vettek fel, de mégis szerezhettem informatikus diplomát, megjárhattam külföldet, 2 évig voltam külföldön, visszajöttem, volt jó munkám, amit szerettem, és az életem úgy telt, de akkor is egyre üszkösebb volt az életem. És aztán Istennek jött egy furcsa üzenete, amikor teológiára küldött engem. És mentem teológiára. De nem vettek fel teológiára. És akkor feltettem a kérdést, hogy hogy van ez? Félreértettem az Istent. Hát engem elhívott valahova. Azt mondta, hogy fordítsak hátat egy addig életnek, és vegyen új irányt. És nem értettem Istent. Kaptam a nagy pofonokat. Aztán mégiscsak felvettek a teológiára. Viszont kellettek a pofonok, hogy teológiára úgy mehessek, hogy az egy igazi elhívás legyen. Ne csak egy külső elhívás, nem csak egy emberi döntés, nem csak egy érzés, egy felhevült lelkesedés, hanem úgy igazán olyan elhivatás érzésre, ami kitart egy életen keresztül. És ezért kellettek a pofonok. Amikor meg kellett végül értenem, hogy ahogyan éltem, az egy Jézus nélkül élet volt. És ami döntéseket hoztam az életembe, azokat nem beszéltem meg jól Istennel. Magam eldöntöttem. vagy hagytam, hogy sodródjak a világ ötleteivel, kívánságával, és nem volt benne Jézus. És kaptam a nagy pofonokat. És milyen jó, hogy kibírhattam ezeket a pofonokat. Ez is az Isten megtartó kegyelme. És Isten a helyemre rakott. És miközben itt a földi életben a helyemre rakott, adott egy olyan hivatást, amit szeretek, adott családot, gyermekeket, feleséget, közösséget, ahol helyemen vagyok, ekközben sokkal többet is adott. Mert Isten sokkal többet akar adni, mint egy szép földi élet, ahol az ember elégedett meg boldog. Örök életet, fehér ruhát. Kedves testvérem, az utolsó kérdés, amit nem úsztok meg. És ezen gondolkozni kell és válaszolni kell. Az ember nem úszhatja meg ezt a kérdést és rá a választ. Van-e fehér ruhád? Vagy azt mondod, hogy majd kapok? Honnan tudod, hogy lesz majd? Ezt nem az utolsó ítéletkor kapják az emberek. Amikor Jézus visszajön, akkor már ítélni fog jönni. Akinek nincs fehér ruhája, az már akkor nem fog kapni fehér ruhát. Most. Most kaphatsz fehér ruhát. Most kell belátnod, hogy üszkös fadarab az életed, ha Isten nélkül élsz. Talán nem szól mindenkinek ez az emlékeztető felszólítás. Reménység szerint sokaknak van fehér ruhája. Akkor ezt mondjátok el másoknak. Alázattal. Nem én kértem, nem megérdemeltem, pláne nem örököltem. Ilyet nem lehet örökölni szülőktől. Szoktuk mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, hanem ez az én harcom. Nekem kell szembenéznem önmagammal, Istennel. Nem a vádlóval, hanem Istennel. Új élet, új ruha, fehér ruha. Isten kegyelmes. Isten szeret. Isten kegyelme még tart. Most, ebben a pillanatban még tart. Nem tudjuk, meddig tart. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Nehogy konok szívvel halljátok meg, testvérek. Akkor nem fogunk találkozni. De az a reménységünk, hogy találkozunk. Ahol ott van Isten, akit színről színre láthatunk. Az Isten még a sátán sem láthatta ebbe a tárgyalásba. Felfigyeltünk rá? Az angyal tárgyal vele. A sátán méltatlan arra, hogy találkozzon az Istennel. Az angyal egyfajta közvetítője az Isten akaratának. Mi pedig találkozhatunk. Már most. És örökkön örökké. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te védelmedet, jóságodat, szeretetedet, kegyelmedet. És ezek látjuk és tudjuk, hogy olyan gyarló, egyszerű, esetlen emberi szavak, hogyan írhatnánk le azt, aki Te vagy. Végtelen, mindenható, mindentudó. Bocsáss meg, hogy ilyen gyenge szavaink vannak csupán. Szeretnénk jól rólad beszélni. Szeretnénk Téged jól megérteni és megismerni a Te szeretetedet, kegyelmedet. És amikor ezt megértettük, szeretnénk továbbadni. Ez a mi küldetésünk. Követek vagyunk a Te követeid, mások javára, üdvösségére. Ebben vezess bennünket. Amen.